Mitrovics Miklós, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, Lengyelország szakértő, az Inforádió arénájának a vendége. Szó volt már az első részben a Szmolenszki légikatasztrófáról, ami 7 évvel ezelőtt történt, és még mindig napirenden van. Nemrég a lengyel államügyészség tanúként hallgatta meg Donald Tuskot, az Európai Tanács elnökét, ahol volt lengyel kormányfőt, aki azt mondta, ezt az ügyet nem szabad politikailag kihasználni. Mennyire és miért fajsúlyos még mindig ez a tragédia?
Jaroszláv Kaczyński azt gondolja, hogy ez egy merénylet volt Lech Kaczyński államfő ellen.
Ez amit mondjuk, kikövetett el.
Ez mondjuk egy elég legegyszerűsített dolog, mert 96-an ültek azon a gépen.
Ki volt az elkövető?
Ez nincs megnevezve, de a háttérben mindig is sejtetve van Donald Tusk és Vladimir Putyin összejátszása. Nyilván az oroszokat feltételezik, de ez nincs kimondva, úgyhogy ezt én sem mondanám ki. De hogy Donald Tusk, tehát a Kaczyńskék szerint Donald Tusk és kormánya szándékosan nem vizsgálta ki maradéktalanul a katasztrófa körülményeit, ezért ő is sáros ebben az ügyben, ezért kell őt kihallgatni.
Sőt, úgy fogalmazott Kaczyński, hogy Tusknak van félnivalója.
Így van, azt mondta, hogy van félnivalója, sőt ennél durvábbat is mondott, hogy ez mennyire, hiába mondja Donald Tusk, hogy ezt nem lehet a politika mezeire terelni. Most a bírósági törvény vitájában egy felszólalásra Jaroszláv Kaczyński a Sejmben szó szerint azt mondta, hogy ti megsemmisítettétek, meggyilkoltátok a bátyámot, gazemberek vagytok. Ezt dühötten, nem ilyen nyugodtan, ahogy én mondtam. Ez egy Sejm vitában hangzott el. Tehát gyakorlatilag ő azt vallja, hogy meggyilkolták Lech Kaczyńskit és feleségét, mégpedig azért, mert az ő politikájuk veszélyeztette azt a háttér titkos szolgálatital és szervezett bűnözéssel szorosan összefonódott hatalmat, amit egyébként a szerinte a Tusk kormány is elnézett, vagy akár nem tudom, hallgatólagosan, vagy hogy
több,
benne
több
részt.
Több probléma is volt, ugye a katasztrófa áldozatainak holttestét több esetben összecserélték, miközben hozzátartozók szerint a Tusk kormány tagjai 2010-ben megtiltották, hogy a Moszkvában végzett boncolások után Lengyelországban a koporsokat újból megnyithassák, megnyissák.
Ilyenek is voltak, egyébként exhumálásokra is sor került már, de hát az igazság, hogy én nem értek ez, így nem is szeretnék ebbe állást foglalni, de egyelőre, tehát konkrét bizonyíték a merényletre nincsen. Tehát bárhogyan is történt az elmúlt 7 év, még egyetlen egy konkrét bizonyíték sem került elő arról, hogy itt valamiféle merénylet történt.
Bocsáss meg, zárójelbe, tehát ez az eset is hozzájárult ahhoz, hogy például Tusknak az újraválasztását nem támogatta Lengyelország, pontosabban megvétózta?
Nem. Ja, mármint, hogy
az Európai Unióban.
Ja, természetesen. Jaroszláv Kaczyński, egyébként érdekes, hogy amikor elsőre nevezték az Európa Tanács élére Tuskot, az is már Szmolenszk után volt, akkor, és ugye ezért kellett lemondani a miniszterelnöki posztjáról Tusknak, és lett Eva Kopacs miniszternek, akkor Kaczyński példátlan módon a Sejmben odament, és kezet fogott Tuskkal, és sok sikert kívánt neki, hogy érvényesítse minél jobban Lengyelország érdekeit az Európai Unióban. Ez egy, azt hiszem, példanélküli pillanat volt a lengyel politika történetben az utóbbi 10-15, akár 20 évben is. Ehhez képest most 3 évvel később már odáig fajult a dolog, hogy kormányon nem támogatta természetesen ezért sem. Legnagyobb politikai ellenfele gyakorlatilag.
Hogy kapcsolódik ide a hadügyminiszter, akiről beszélt az első részben?
A hadügyminiszter úgy kapcsolódik ide, hogy Macsarevics az egyik fő propagátora a merénylet elméletnek, és nemrég, pár hete megjelent róla egy könyv, egy oknyomozó újságíró ment a dolgok után, hogy a 90-es évektől elejétől kezdve Antoni Macerevicsnek gyanús üzleti tevékenység, vagy gyanús üzleti tevékenységet folytatott olyan emberekkel, akiknek az orosz titkosszolgálattal vagy bűnözői szervezetekkel is volt kapcsolatuk, és hogy erről Macserev is természetesen tudott, és ő ezt gyakorlatilag így teremtette meg a vagyonát, stb. Nagyon alapos részletességgel írnak erről. Egyébként magyarul Pályi András egy kis reklám ismertette ezt a könyvet, meg lehet találni elég részletesen, hogy miről szól. Na most, ha ez igaz, már pedig a könyv eléggé alaposnak tűnik, és eléggé úgy tűnik, hogy ez egy hosszú kutató munka eredménye, nem fikció, nem kitaláció. De azt mondom, ha ennek csak a fele, most csak politikai szempontból mondom, ha ennek csak a fele igaz, egy olyan pártban, a legfontosabb pozícióban egyébként miniszterelnök, vagy a Kaczyński mellett a legfontosabb személy benne van a pártelnökségben, stb. Egy olyan szeméről, akinek ráadásul az orosz ellenes Smolensk, tehát ez a Smolensk merénylet, ez ugye egy erősen orosz ellenes. Na most róla derül ki, hogy ő neki orosz titkosszolgálatokkal voltak üzleti kapcsolatai. Azért mondom, ha ennek csak a fele is igaz, ennek a gyanúja felmerül csak, akkor ez az egész embernek a hitelességét alapjaiba ássa alá. És ez láthatólag az utóbbi hetekben ez alá is ásódott.
Akkor úgy látom, hogy Lengyelországban van jó pár politikai akna, ami megrengetheti a kormányzó
és
pártot.
Nem csak Smolensk miatt, hanem amiatt is, amiről itt beszéltünk már most, meg a múltkori adásban is, hogy egy olyan pártba derül ki az egyik legfontosabb emberről, hogy az orosz titkosszolgálatokkal üzletelt a 90-es években, amelynek az egyik fő programpontja, hogy elvágjunk minden ilyen szálat. Hát azért oszlatták föl az első PISZ kormány alatt, azért oszlatták föl a lengyel katonai hírszerzést, mert hogy abban sok volt az orosz ügynök.
Bár megkérdeztem az
nem
első részben.
Nem átalakították, feloszlatták.
De most újra megkérdezem akkor, hogy ezeknek a fényében, amiket elmondott most is, illetve az előző részben, hogy tartós maradhat ez a kormány 2019-ig?
Hát,
nem okozhat kormányválságot? Akár az Európai Uniós eljárások, akár Smolensk?
Nekem az érzésem, hogy óriási öngól volt ez a bírósági törvény ilyen formában, ez a három bírósági törvény ilyen formában, ugyanis valóban népszerű a jog és igazságosság, nem emiatt, egyébként még emiatt is, mert hadd jegyezzem meg zárójelben, hogy a közélemény kutatások folyamatosan azt mutatják, hogy az emberek elégedetlenek a bíróságok működésével. Tehát igazából nem önmagában azért, tehát csak pár szám, ami most ilyen fejemben van, hogy a lakosság 49%-a mondja azt, legújabb a Lengyelországban működő Ipsos szerint, hogy nem vár igazságos ítéletet egy bírósági perben. 49% ezt mondja. 84% a lakosságnak azt mondja, hogy szükség van reformra. És ahogy említettem is, már minden kormány próbált reformokat hozni.
És azt gondolják, hogy jobb lesz, hogy a klientúrát teljesen kicserélni?
Hát nyilván ez lenne a cél, csak kire. Tehát 10 000 bíró nem lehet lecserélni. Tehát az a bíróságok elnökét mondjuk le lehet, vagy a legfelsőbb bíróság tagjait mondjuk ki lehet cserélni, de azért nem lehet mindenkit kicserélni. Tehát ez azért egy, hogy mondjam, elég illúziós vágyálom, de kétségtelen, hogy van egy ilyen hangot, nem is emiatt, hanem amiatt, hogy nem számítottak arra, hogy Andrzej Duda ezt megvétózza és előidéz egy politikai pártcsaládon belüli válságot, aminek semmi jele nem volt előtte. Tehát egy nappal előtte senki nem gondolta, hogy ilyen szituáció előfordul. Hát miért volt erre szükség, vagy miért nem egyeztettek az államfővel? Ugye ő azt is mondta, gyakorlatilag majdnem ilyen kiszólással, hogy legközelebb velem is egyeztessetek, hogyha törvényt hoztok, majdnem szó szerint ezt mondta.
És egyébként visszatérve a Smolenszki tragédiára, illetve annak a vizsgálatára, ez mennyire befolyásolja, hát úgy látom, hogy azért befolyásolja az orosz-lengyel kapcsolatokat?
Az orosz-lengyel kapcsolatok, ja még csak lezárni az előtt gondolatot, hogy a kormányválság szerintem, tehát Amíg megvan a többség, addig szerintem nincs probléma. Az a kérdés, hogy ezt az ötfős többséget meg lehet-e így tartani, vagy valóban Andrzej Duda elkezd egy másik centrumot építeni, és lesznek képviselők, akik azt mondják, hogy ők ebben részt vesznek és kilépnek, simán elképzelhető, vagy a két kis párt közül gondolják úgy, hogy nekik itt akkor nincs keresnivalójuk, és akkor bár adok kevesebb esélyt, mert maguk nem fognak bejutni a szemem, de Duda ilyen szempontból okozhat egy robbanást, és előidézhet valamit. Nem lehet, hogy ez eltart a választásokig, és utána lesz, de így nehéz lesz megtartani, mert egyébként valóban népszerű a PiS, de hogyha szerveződik egy szimpatikusabb Kaczyński nélküli jobb oldal, akkor nagy esély van arra, hogy az szívó hatás lehet. De ezt így lezárva, az orosz viszony azért érdekes, mert a PiS vezette, tehát a Jog és Igazságosság vezette koalíció, egyébként ez Andrzej Duda is ide tartozik ebben a külpolitikában. Ugye múltkor is beszélgettünk róla, akar egy nagy közép-európai összefogást. Na most ezt úgy teszi, hogy közben Németországgal, hogy mondjam, egyre barátságtalanabb hangnembe beszél, még akkor is, ha sokszor jogosak a felvetései.
Kártérítés a második világháborúért.
Erről beszéltünk a múltkor, igen, hogy ezek jogos felvetések, csak a politikában nem hoz semmit a konyhára. Főleg nem akkor, amikor tudjuk, hogy Németországnak milyen befolyása van a közép-európai régióra, és mondjuk ő Németország ellenében bármit összehozni nagyon nehéz itt. Ez most tényszerű megállapítás szeretett volna lenni. De most a másik az, hogy ebben a nagy közép-európai összefogásban Ukrajnával is számolna a lengyel koncepció, számolt is mindig, ugye, hogy Oroszországtól eltávolítani egy ütköző zóna, de inkább lengyel barát legyen, természetesen független, semleges, stb., de azért lengyel barát. Na most ehhez képest a kormány egyre több ukránokra sértő, vagy az ukránoknak rosszul eső törvényt, nyilatkozatot fogad el. Gondolok itt arra, hogy ugye, hát a második világháborús sérelmek vannak itt is, ugye.
Ez már csak azért is érdekes, mert nagyon sok ukrán bevándorló érkezik Lengyelországban.
Persze, hát ez egy másik probléma, hogy vannak már tényleg ukránok által ellepett területek, ahol viszont a helyi lakosság háborog, de ez most csak egy zárójeles megjegyzés.
Lehet azt így mondani, hogy Lengyelország harcol keletre is, meg nyugatra is?
Hát itt ezt lehet mondani, csak az az érdekes, hogy eddig harcoltak Oroszországgal és Németországgal, hol kevésbé, hol jobban. Egyébként Tusk volt az, aki miniszterelnökként még Smolensk előtt mindkettőben megpróbált valami modus vivendit kialakítani. Németországa sikerült, Smolensk után ugye az orosz közeledés az elhalt, ezt nem lehetett csinálni tovább, de ha nincs Smolensk, akkor valószínűleg mindkét állammal kialakított volna egy pragmatikus jó viszonyt. Kaczyńskék ugye nem akarnak ilyen pragmatikus jó viszonyt kialakítani, illetve akarnak, csak rosszul teszik, tehát így nem lehet. Tehát a programjuk szerint, meg a megnyilatkozásuk szerint ők mindig pragmatikus viszonyra törekszenek, az egyenlőség alapján, csak éppen az úgy nem működik, hogy minden másnap valami régi sérelmet előhoznak. Tehát nem diplomácia nem így működik, meg a kereskedelem se. De most az érdekes, hogy Oroszországgal szemben ugye eleve van egy zsigeri elutasítás, na de most már Ukrajnával szemben is. Tehát ez nagyon érdekes, hogy erre megint mi szükség volt. Mert az rendben van, hogy vannak második világháborús sérelmek, de az ukránok szemében, ha az ukrán felszabadító hadsereget, aki egyébként tényleg tényszerűen több tízezer, vagy egyes történészek szerint százezert is elérte a száma, hogy ennyi lengyelt legyilkoltak az ukránok 43-ban, Volhiniában, erre most film is készült, törvényt fogadtak el a lengyel szemben, hogy ez tömeggyilkosságnak minősül, emléknapja van, stb. Ugye az ukránok szemében az, hogy az egész ukrán felszólító hadsereg egy tömeggyilkos szervezetté van nyilvánítva Lengyelországban, hogy ez egy fasiszta, lengyel ellenes valami, az elfogadhatatlan, mert egyébként valóban tagadhatatlanul részt vettek a zsidók, lengyelek írtásában. Ezt szerintem nincs történész, aki lengyel vagy ukrán részen, aki tagadná. Tucatnyi könyv, meg dokumentum kötet jelent meg ebből, hanem az, hogy az ő számukra ez nem csak ez volt, hanem ugye a független ukrán állam. Egy csomó ember, aki nem vett részt ilyen gyilkosságokban, nekik az ukrán felszólító hadsereg az ukrán állam megteremtésének az eszköze volt.
Mennyire tehát lehet ezt a sok lengyel frontvonalat, ami Európában van, kezelni az Egyesült Államokkal? Mert ugye Donald Trump amerikai elnök július 6-án látogatott Varsóba a három tenger kezdeményezésre, ahol egy nagyívű beszédet is mondott, sőt az elsőt ilyet lényegében Európában. Politikai vagy gazdasági szempontok vezérelték ezt a látogatást ön szerint? És mennyire tudja ellensúlyozni ezeket a korábbi konfliktusokat, amiről beszéltünk?
Nagyon érdekes. Nagyon érdekes volt Donald Trump látogatása, ugye a Közép-Európa kezdeményezésre érkezett Varsóba, a három tenger kezdeményezésre, és mondott egy olyan beszédet a 44-es Varsói felkelők emlékműve előtt, amit akár egy lengyel történelemkönyvből is írhattak, vagy a lengyel írhatta.
Akkor idézem, nem csak azért vagyok itt, hogy a régi szövetségesünket meglátogassam, hanem azért is, hogy példaként mutassam fel azoknak, akik keresik a szabadságot, akik bátorítást várnak ahhoz, hogy megvédjék civilizációnkat.
Hát Trump gyakorlatilag felmondta a 20. századi lengyel történelmet az összes tragédiájával, kezdve tényleg 39-ben Molotov Ribbentrop paktumtól, Katinyon át, Jaltán át, sztalinizmuson keresztül, a szolidaritás, hadi állapot, stb. Mindenen keresztül felmondta, és hogy a lengyel nép a szabadság nagy mártírja, gyakorlatilag ez volt. Azért mondom, hogy ezt lengyel is írhatta volna. Ilyen beszédet egyébként európai politikustól nem nagyon hallunk. Az európai politikusok általában nem vesznek az erőtudomást, de kétségtelen, hogy Trump azért nem véletlenül mondta, hiszen hát ő tetszelgett a lengyelek előtt, tehát ő tényleg be akarta ezzel lopni magát az egyszerű lengyel szívében is, miközben a háttérben óriási kereskedelmi, tehát üzleti, meg gázüzleti és fegyverüzleti megállapodások vannak. Hát a gáz részről azt hiszem arról is már beszéltünk, de röviden, ugye arról van szó, hogy a Gazprom kiszorítása folyik a régióból, legalábbis Lengyelország területéből, már nem fogják meghosszabbítani a hosszú távú 2022-ben lejáró szerződést, hanem helyette a cseppfolyós amerikai gázt fogják hozni Svinoujscba, illetve nem véletlenül volt a horvát államfő is Varsóban, hiszen a Krk szigeten épülő terminállal terveznek egy koridort építeni. Az még messze van a koridor, de terminálok már, tehát a lengyel terminálban már érkezett cseppfolyós gáz, igaz, főleg katari, de a lényeg, hogy lengyel. Trump egyébként lobbizik Dániában is, hogy a északi koridor épüljön meg dán vizek alatt, a dán kormány is gyorsítsa fel, tehát mondjuk norvég-dán-lengyel útvonalon is lehessen tenger alatt a gázt hozni.
Sőt, tehát néhány nappal Trump
az amerikaiak előtt kőkeményen benne vannak. A másik ugye a fegyver.
Sőt, igen, ezt akartam mondani, hogy néhány nappal a Trump látogatás előtt Lengyelország Patriot légvédelmi rakétákat vásárolt az Egyesült Államoktól, méghozzá nem is keveset.
Igen, hát ez egyértelmű, hogy a lengyelek nagyon, de ez mondjuk kormánytól független, tehát ezt már Donald Tusk kormánya is folytatta, vagy csinálta, most Beáta Szydló kormánya is folytatja, tehát abszolút a lengyel hadsereg modernizációja az abszolút amerikai fegyvereken alapul. Volt egy időben, amikor franciák is próbálkoztak ott voltak különböző korrupciós vagy megvesztegetéses ügyek, botrányok, most az lekerült talán napirendről, most nem tudom pontosan ez hogy áll, hiszen helikopterekről volt szó, de túlnyomó rész döntő többségben amerikai légvédelmi rakéták, repülőgépek és hát a rakétaelhárító rendszer kiépítéséről van itt alapvetően szó, ami egyébként Romániában hasonlóan zajlik, tehát látszik, hogy az Egyesült Államoknak egyfelől nagyon jó ez a kelet-európai kis virtsaft, hogy itt mindenki mindenkivel valami vitában áll. Nekik láthatólag két ország nagyon fontos, Lengyelország és Románia stratégiailag.
Ugye a Románia fő is nyilatkozott később, hogy nekik is kell például az LNG gáz.
Így van, amíg ez a két kormány már pedig láthatólag majdnem párt pártoktól függetlenül ebben a két országban a kormányok inkább Amerika pártiak. Egyébként az várató volt, hogy Jaroszláv Kaczynszkijék jobban Amerika pártiak lesznek, mint Donald Tusk.
Akkor
Donald
Trump oldaláról, az Egyesült Államok részéről ez leginkább gazdasági természetű?
Hát neki gazdasági, de ha most nagyon egyszerűen akarom fogalmazni, akkor nekik ez egy nagyon kényelmes pozíció, hiszen nekik nem kell ide betörni, nem kell itt lobbizni, hanem gyakorlatilag őket hívják Varsóba is, meg Bukarestbe is. Tehát nekik ez tálcán felkínált lehetőség, természetesen nagy biznisz, ráadásul óriási stratégiai előnyre tehetnek szert, ha tényleg ki tudják szorítani a Gazpromot a régióból. Ugye még arról is szó van, egyébként azért is érthetetlen a lengyel-ukrán vita, vagy hogy miért kell elmérősíteni a viszonyt, hiszen arról is szó van, hogy olyan mennyiségű cseppfolyós gázt hozzanak Lengyelországban, hogy még azt reexportálni is lehessen Ukrajnába, ami ugye egyértelműen politikai célokat szolgál, onnan is minél jobban kiszorítani az orosz befolyást.
Lengyelországnak a mostani státusza az mennyire erősítheti, vagy éppen gyengítheti a V4-es együttműködést?
Hát ezt nehéz megmondani, mert tehát még magyar kormány más gondol a V4 szerepéről, vagy feladatáról, lehetőségéről, mint a lengyel kormány. Tehát a lengyelek láthatólag egy Amerika által biztosított védőernyő alatt képzelik el a közép-európai együttműködést. Egyébként még mondom, Romániával, Horvátországgal is bővítve, miközben a magyar kormány láthatólag nem rajong az amerikai védőernyőért, sőt, nem találunk az elmúlt évekből olyan nyilatkozatot, ahol erről valami pozitívumot lehetne kiolvasni. Az energia szektorban azt hiszem egyértelműen elkötelezett a magyar kormány Oroszország felé, nem csak a gáz, hanem a
és nukleáris. És a Slavkovi 3-as is, a cseh, szlovák, illetve az osztrákok. Ugye Macronnal találkoztak a V4-ek még júniusban Brüsszelben, utána úgy volt, hogy ősszel majd Budapesten lesz egy V4-es csúcs a francia elnökkel, de nem, mert most a szlovákokkal és a csehekkel, megtoldva persze az osztrákokkal, külön találkozott a francia elnök, és ugyanazokkal a témákkal, ami elvileg ősszel kellett volna megvitatni.
De nagyon érdekes, hogy a cseh sajtó, vagy internetes sajtóban szakértők által elkezdődött egy vita arról, hogy mi a V4 értelme, és van olyan is, aki azt mondja egyértelműen, hogy ki kell lépni most már ebből a V4-ekből, mert elég volt, hogy a magyar-lengyel kormánynak az ügyeihez szolgálunk biodíszletként. Valóban így is tűnhet sokszor cseh vagy szlovák szempontból az V4-ek elmúlt évekbeli teljesítménye. Lengyel szempontból fontos a V4, mondom még akár kibővítve is, de ők nem abból a szempontból tartják fontosnak, mint magyar kormány, hogy a magyar kormány gyakorlatilag a migráció elleni utolsó kelet- vagy közép-európai védőbástyájaként tekint a V4-re, miközben ez a lengyel politikai közbeszédben ez egy sokadrangú pont vagy kérdés, ez nem szerepel az első ötben biztosan. Úgyhogy teljesen mintha elbeszélnék a felek. Ha a magyar V4 elnökség van, akkor a magyar álláspont hallatszik, amikor a lengyel, akkor a lengyel álláspont hangzik. A csehek meg azt mondják, hogy akkor ebből lépjünk ki, de egyébként most megjelent olyan elemzés is, komoly véleményformáló elemző tollából, amelyik azt mondja, hogy azért a V4-nek rengeteg előnye van Csehország számára is, tehát azért kilépés az őrültség lenne. Egyébként valóban érdemes fenntartani ezt, csak mint már beszéltünk is erről múltkor, hogy tartalommal kellene jobban megtölteni, és de ameddig gyakorlatilag koncepcionális különbségek vannak még azon két ország között is, akik elvileg a legszorosabban közel állnak ideológiailag, Varsó és Budapestről beszélek, addig hogyan tudjuk megtölteni tartalommal? Láthatólag a Slavkovi 3-as, Szlovákia, cseh ország és Ausztria pedig fel akarja magát építeni, látva ezt a jelenlegi helyzetet, hogy még a magyar-lengyel sem tud koncepciális kérdésével megegyezni, és szerintem nem a vélemények szempontjából van úgy jelentősége, hogy francia elnök találkozik ezekkel a hármassal, hanem az ő szempontjukban gyakorlatilag ez az első olyan esemény, hogy nemzetközileg is megjelenik ez a Slavkovi hármas, hogy egy európai meghatározó nagyhatalom államfője látogat el hozzájuk, és vitat meg olyan kérdéseket, amiket egyébként a V4-ekkel szokott, mert ugyanaz a napi rendi pontok, gyakorlatilag a tematika ugyanaz.
Kérdések továbbra is maradtak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és a beszélgetést is. Mitrovics Miklóst, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársát hallhatták az elmúlt egy órában, Lengyelország szakértőt. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Németh Zoltán vagyok, viszont hallásra.